Mennyei Atyánk, örökkévaló Isten, téged dicsőít és áld az egész világegyetem, de inkább csak az ember nem. Mi pedig arra tettünk ígéretet neked, hogy megengedjük, hogy végezd azt a munkát, aminek az lesz az eredménye, hogy dicsőít tégedet az életünk, dicsőítenek a szavaink, és harmóniába kerül a lényünk azzal, aki te vagy. Köszönjük, hogy odaadtad a te fiadat, a Jézus Krisztust, hogy ő benne elrejtsél bennünket, és ő benne elkezdjed, folytassad és elvégezd ezt a munkát. Egyetértünk veled. A szívünk mindenképpen, a testünk ellenkezik, sokszor vétkezünk, te ellened, egymás ellen, az örökrend ellen, gyakran észre sem vesszük, és kérünk téged, hogy ahogyan eddig is kegyelemmel néztél ránk, úgy továbbra is ugyanezzel a kegyelemmel folytass bennünk a munkát. Könyörgünk az igéért, könyörgünk, hogy engedd meg, hogy megnyissuk a szívünket. Ez jól tudom, a szó is kevés, hiszen nem a te engedélyeden múlik, hanem a mi szívünk keménységén az, hogy olyan gyakran köves helyre hullik a mag. Mégis azt kérjük tőled, hogy formálj abban az irányban, hogy egyre inkább jó földé váljon az egész életünk. Légy jelen közöttünk, adj békességet, segítsél, hogy az egységet megtarthassuk a szeretetnek a kötelékében. Segítsél bennünket abban, hogy odafigyeljünk rád, és odafigyeljünk egymásra. Hogy ahogyan tisztelünk téged, úgy tiszteljük egymást, szeressük, dédelgessük, ápoljuk a kapcsolatot veled és egymással. Ez a vágyunk ma délután is, kérünk, hogy végezd a munkát. És szeretnék könyörögni Jánosért, Sarok Jánosért. Ő került most a figyelmünk homlok terébe. Hűséges szolgád volt egész életében. Valaki, akinek az élete a szeretetet sugározta, és ez nem csak szó, hanem valaki kapcsolatba került vele, mindannyian erről tehettünk és teszünk bizonyságot. Kérünk, legyen meg az akaratod abban, ami történik most vele a kórházban, és ami fog vele történni a következő napokban. Hiszük azt, hogy te mindent megtehetsz, ezzel együtt annak is tudatában vagyunk, hogy véges lények vagyunk, de jól tudjuk, hogy éppen a végességünket használja föl az ördög gyakran arra, hogy támadást indítson, sokszor keményebbet, mint sem, amire mi úgy gondoljuk, hogy fölkészültek vagyunk, és téged arra kérünk, hogy fedezzed be őt, ne engedd, hogy nagyobb támadás próba érje, mint sem amennyit te adnál annak érdekében, hogy növekedjen még az utolsó években is a benned vetett bizalma és szeretete. Hát, hogy mindannyian tanuljanak a környezetében, segítsd ezeket a pillanatokat, hogy a szeretetnek, a békességnek, a benned való hitnek és bizalomnak legyenek az órái. Könyörgök az orvosokért, az ápoló személyzetért, összegészében azért, hogy dicsőj meg mindabban, ami történik vele. Ha a földgyógyulása dicsőít téged, akkor kérünk, hogy engedd meg és segítsél neki a teljes földgyógyulásban, de ha más a te gondolatod, akkor segíts, hogy mi megértsük ezt a más gondolatot, és az dicsőítsen téged, hogy mi egyetértünk veled. Így könyörgünk a Jézus Krisztus nevében. Amen. Hát sok minden hatás érte ezen a héten is, az előtte levő hetekben is, és van bennem némi szorongás, amikor most szeretnék egy olyan kérdést elétek hozni, ami valóban nagyon hosszú időszak érlelődésének az egyik állomása, inkább így fejezem ki. Az elmúlt években nagyon sok mindenről volt szó. Volt néhány nagyon hangsúlyos dolog, és ezek a nagyon hangsúlyos dolgok sokszor úgy tűnt számomra, hogy így izolált, így elkülönített igazságonként jelentek meg, és beszéltünk róluk, és noha tudom, hogy nem tudjuk a teljességet fölfedni, az összefüggéseket is csak sejtjük inkább, mint sem, hogy látnánk tisztán. Mégis azok, amik bennem megfogalmazottak összefüggések, azokból, ami nyilván csak egy pici része az egésznek, abból szeretnék megosztani veletek gondolatokat. Mit látok? Azt látom, hogy van egy nagyon alapvető dolog mindannyiunk életében, és ez a szükség. Föllép a szükség. Vagy azért, mert a körülmények okán lép föl a szükség, elhagyatottak vagyunk, szegények vagyunk, támasz nélküliek vagyunk, szeretnénk jobban teljesíteni, szeretnénk kivívni az elismerését a környezetünknek, akármi szükség, vagy egyszerűen betegek vagyunk, öregek vagyunk, tehetetlenek vagyunk. Nem tért meg a gyerekünk, nem tért meg az unokánk, nem tért meg a barátunk. Szükség. És ebben a szükségben óhatatlanul fölmerülnek kérdések. Mert minden szükség bennünk kérdéseket támaszt. Nyilván az egyik ilyen legfontosabb kérdés az az, hogy mi az én szerepem. Hol tudok én erre rácsatlakozni? És ebben is csak rész szerint való válaszokat tudunk adni. Van valami, amiről többször beszéltünk, többen beszéltek róla a beszélgetéseinkben is, és ez az, amikor arról beszéltünk, hogy a szükség nem kell, hogy együtt járjon aggódással. Nem kell, hogy együtt járjon kicsinyhitűséggel. István többször kifejezte ezt a gondolatot, hogy Istennek pedig az a terve, hogy mi aggodalom nélkül éljünk. Mégis valami egészen elemi ösztön bennünk az, hogy a beteljesületlen kérések, a megválaszolhatatlannak tűnő szükség, az óhatatlanul aggódással tölt el bennünket. Ez a második tényező. A harmadik az, hogy ez azért is frusztrál bennünket, mert ezzel együtt pedig világosan sok-sok üzenetben megfogalmazódott az, hogy Istennél minden készen van. Hogy Isten gazdag tárházzal rendelkezik. Tulajdonképpen nincsen olyan, amit ő ne tudna, és amit ne tudna betölteni. Mégis érezzük azt a feszültséget folyamatosan, hogy van a szükség, nem kellene aggódnunk, Isten be tudja tölteni az összes tényleges szükséget, és közben pedig azt érezzük, hogy valahol mégis megakad a dolog. Valahol mégsem megy a dolog. Nem kis feszültséget okoz mi bennünk emberekben. Persze azt is jól tudjuk, mert erről is sokat beszélünk egymás között is, hogy valahol az összekötő kapocs a hit. Hogy hiszünk-e az Istenben. Na és akkor ez az a pont, ahol könnyen megbotlunk mindannyian. Mert olyan örökséget kaptunk arról, hogy mit jelent hinni az Istenben, aminek a mérlegén, amikor mérjük magunkat, akkor gyakrabban tűnünk önmagunk szemeiben is hitetlennek, mint hívőnek. És aztán további ideák is lebegnek a szemünk előtt, ilyen, hát nem is tudom, hogy minek nevezzem, de azért nevezem ideának, mert talán nem is nagyon tudjuk, hogy pontosan mit jelent, de azért valljuk azt, hogy szeretnénk épülni egymás hite által. Azt se tudom, hogy mit jelent az én hitem által épülni, hogy az én hitem milyen szerepet játszik ebben az egész folyamatban. Hát még az, hogy a Szilvi hite hogy fog engem még abban is építeni, de azért valami mégis lecsapódik, mégpedig valami olyasmi, ami inkább szemrehányás, mint sem támogatás, az, hogy ebben a sok tényezős folyamatban, amiben csak sokszor azt érezzük, hogy nem működik, az egyik meg nem fogalmazott, de mégiscsak föltámadó kísértés, hogy azért nem sikerül, mert nem vesz körül egy hívő környezet. Mert ha testvérek jobban hinnének, ha mindenkiben égne a hitnek a lángja, akkor én valahol föl tudnék fűződni ennek a sodrására, és már is könnyebb lenne az élet. És aztán van egy utolsó dolog, ami valahol mégis ezt az egészet összeköti, az az, hogy azért azt mindannyian érzékeljük, hogy ebben a folyamatban kulcs szerepet kap az ima, az imádkozás. Valami, ami úgy, mint ahogy a rádióhullám hordozója a hangnak, úgy az imánk is hordozója lehet a hitünknek, és össze tudja kötni a két végpontot, a szükséget, meg a mennyei tárházat. Szükség, mennyei tárház, hit, amit az ima tovább sodor a mennyei tárházba, és megkapjuk, amit kérünk. Tehát vannak ilyen viszonylag egyszerű képleteim. Hadd olvasok néhány verset föl Lukács evangéliumának a 18. részéből, mert én azt hiszem, hogy segíthet megérteni a problémának az egyik lényegét. A 18. résznek az első 8 verse beszél az özvegyasszonyról és a hamis bíróról. Mondott nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és nem szabad meglankadni. Ezt mondta: volt egy bíró egy városban, aki az Istent nem félte, és az embereket sem sokra becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és arra kérte: szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig nem akarta, de azután így szólt magában: én ugyan nem félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, de mivel, hogy terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne jöjjön szüntelen, ne zaklasson már engem. Majd így szólt az Úr: halljátok, mit mond ez a hamis bíró? Vajon Isten nem szolgáltati igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak segítségért? Vajon megváratja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamar. Mindazonáltal, amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Szerintem nagyon jól ismerjük a történetet. Csupán néhány dologra szeretnék most hangsúlyt helyezni, hogy tovább mehessünk. Az egyik az az, hogy ott van a lehetetlen szituáció. Van egy embert nem tisztelő, Istent nem tisztelő autokrata bíró. Ő, ha éppen úgy van kedve, akkor csinál valamit, ha nem, akkor nem. Az özvegyasszony szempontjából nézve ez egy abszolút reménytelen, esélytelen ügy. Oda menni valakihez, aki ilyen jellemű, és kérni tőle, ez egy esélytelennek tűnő küzdelem. És ott vagyunk az esély kérdésénél. Vajon nem az egyik gondunk az az, hogy mi akarjuk eldönteni, hogy az imáink tárgya az esélyes vagy nem esélyes? Vajon nem esünk bele abba a csapdába, hogy mi is nehezen szánjuk rá magunkat az esélytelennek tűnő dolgok kérésére? Lehet, hogy ti nem. Én azért azt gondolom, hogy ez eléggé jellemző, hogy könnyebben kérünk olyat az Istentől, meg könnyebben adunk hálát olyanért az Istennek, amire van esély. Van esélyünk a lakásra, mert benne lakunk. Van esélyünk a ruházatra, mert azt hordjuk, meg az élelemre, meg akármire. Nagyon sok mindenre van esélyünk, és mi viszonylag könnyen imádkozunk dolgokért, amiket esélyesnek érzünk. Nehezebben imádkozunk az esélytelennek tűnő dolgokért, és ebbe beletartozik mindaz, amiről szó volt az elmúlt hetekben. Akár a gyógyulás, akár a jól lét, akár a barátok, akár a megtérés. És sorolhatnánk. Amiket mi úgy ítélünk a környezetünket, vagy a ránk bízott embereket látva, hogy ez esélytelen. Ez tudod, az a dolog, a kutyából nem lesz szalonna. Miközben ugye azt mondja másik oldal, hogy Isten országában minden szalonna kutyából van, de mindegy, szóval a lényeg mégiscsak ez az esélytelenség gondolata. Persze rögtön azt mondhatnátok, hogy Zoli, akkor most végül is arról beszélünk, hogy mégiscsak az esélytelenek természetszerűleg, hogyha nagyon hisznek, akkor majd kapnak valamit az Úrtól, vagy hogy megy ez tovább? És majd erről szeretnék beszélni. De azt mindenképpen látjuk, hogy az esélytelennek tűnő dolgokért nem tudunk kitartóan imádkozni. Nem tudjuk azt tenni, amit ez az özvegyasszony tett, hogy tudatában a teljes esélytelenségének mégis folyamatosan ostromoljon egy abszolút despota bírót azzal a kéréssel, ami az övé. Aztán van még egy vetülete ennek, ez a fajta tudatosság, amit megint csak azt gondolom, hogy nem a sajátunk. Időnként, hogy úgy mondjam, inspirálva vagyunk az imára. Időnként érzünk hozzá. Időnként föllángol az ima életünk. Időnként a föllángolásaink pillanataiban akár több napon keresztül tudunk ugyanazért a dologért imádkozni, akkor is, ha esélytelennek érezzük, de arra nem biztos, hogy ráébredünk, hogy mögötte csupán egy ködként áll a mi múló lelkesedésünk, ami aztán valami oknál fogva mégis kihuny, és már nem is megyünk tovább az imádkozásban. Szóval úgy látom, hogy ez az egyik nagy tanulság ebben a dologban, hogy van egy szükség, a szükséget időnként meg se fogalmazzuk, mert esélytelennek tartjuk. Nem is imádkozunk érte kitartóan, mert egyrészt esélytelen, másrészt pedig nincs hozzá igazán mindig lelkes ima életünk, érzésünk, és így engedjük, hogy hamvába hulljon vissza minden, ami akár jó kezdeményezés is lehet. Érzelem nélkül nehezen tudunk imádkozni. De legalább ennyire gond az, hogy ha mégis megengedjük az érzéseket, akkor azok között az egyik leggyakoribb érzés az éppen az aggodalom, ami vagy azért támad föl, mert aggódok, hogy az Isten meghallgat-e egyáltalán, vagy aggódok a másikért, hogy vajon hová fog vezetni az az út, amin elindult. Nagyon gyakran szeretnénk az aggódásainkat azzal korrigálni, hogy megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy az, akiért aggódjunk, helyesen döntsön, ne rosszul döntsön, megtérjen, Istent kövesse. De kérjük mi az Isten, de közben folyamatosan aggódunk is. Többször előjött ez az ige is, a Filippi 4:6-7, ami azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok föl kéréseiteket az Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Élünk vele. Tudom, hogy élünk vele. De hadd kérdezzem meg az, hogy föltárjuk a kéréseinket az Isten előtt, az a helyett van, hogy aggódunk, vagy a mellett van, hogy aggódunk. Mert a kettő között igen nagy különbség van. Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy megosztjunk Istennel dolgokat, de ezzel együtt nem mondunk le az aggódásról. Aggódunk, és nem csak aggódunk, hanem megpróbáljuk a magunk magunk lehetőségei között formálni az eseményeket, és persze pluszban még föltárjuk az Istennek is a gondjainkat, és gyakran azzal, szerintem nagyon gyakran azzal nyugtatjuk meg magunkat, hogy de hát a ránk eső részt nekünk kell megtenni. A ránk eső részt nem fogja megtenni az Isten. Érthetően nem szeretnénk semmit tevéssel ücsörögni és várni a sült galambot, hanem ez így ilyen ösztönös emberi reagálás, hogy szeretnénk valahol a feladatainknak a elvégzése mellett bízni az Istenre a dolgot, és aztán ahogy így próbáljuk végezni a feladatot, ránk tör az aggódás, kiderül, hogy nem jók a módszereink, nem érnek semmit az előkészületeink és a stratégiánk, és minél jobban belemerülünk ebbe az és kapcsolatba, hogy csinálunk dolgokat, és egyébként pedig azt mondjuk, hogy hiszünk az Istenbe, és föltárjuk a kéréseinket az Isten előtt, annál nehezebb az élet. Nyilván fölmerül a kérdés, ami olyan sokszor fölmerült, hogy de hát akkor mi az én feladatom? Hol fog összekötődni mégiscsak a szükség az Istennek a tárházával? Hol vagyok én ebben? Mi a mi dolgunk, tették föl ugye a János 6-ban a zsidók a kérdést a Jézusnak, és Jézusnak szinte talányos mondata az, hogy mert az az Isten dolga. Mi az az Isten dolga? Tehát az a ti dolgotok. Az Istennek a felétek megnyilvánuló kérése, hogy legyen az a dolgotok, hogy hisztek abban, akit ő küldött, a Jézus Krisztusban. És már is ott tartunk, hogy tulajdonképpen beérkezünk abba, amit úgy beszéltünk sokszor, hogy az a mi dolgunk, hogy higgyünk. Mi a vízválasztó? Mégis mit jelent ez leosztva a gyakorlatban? Mi olyan sokszor mondunk ilyen gyönyörű mondatokat, hogy az a mi dolgunk, hogy higgyünk, meg hogy ne aggodalmaskodjunk. De azért a kérdés ugye fönnmaradt, hogy jó, és akkor most mit csináljak, amikor fölállok, és el fogok menni, és holnap szembenézek a próbákkal. Megint csak néhány gondolat az, ami segíthet. Az egyik az, hogy látnunk kell, hogy nekünk, ameddig nem fontos valami, ameddig csak múló rosszul léteink vezetnek az Isten karjaiba bennünket, a éppen jelentkező pillanatnyi szükség, és aztán utána pedig nem nagyon akarunk ott tartózkodni, addig nem működik ez az egész, ami a hitről szól, ami az imáról szól, ami az Istenről szól. Valahol ennél több, valahol legalább magunknak kéne azt tisztázni a szívünkben, hogy mennyire fontos az, amiért könyörgünk az Istennek. Fontos annyira, hogy akkor is könyörögjünk, hogyha nem látjuk a beteljesedést. Szóval tele van az íge ilyen példákkal. Gondoljatok arra, tényleg csak Jézus születésekor ott van az Aksimeon, ott van Anna, akik ugye a templomban találkoznak Jézussal, és azt írja Annáról az íge, hogy az egész életét ott tölti a templomba, várva, könyörögve az Izrael szabadítását. Hát ez egy reménytelen feladat. Hosszú évszázadok után is reménytelen feladat. Várni a Mesiást, könyörögni érte, amikor láthatóan semmi nem történik. Holnap után 20 éve se történik, öreg asszony volt, és ott töltötte az életét, hogy várta a Mesiást. Nem beszélve a prófétákról. A próféták egész élete arról szólt, hogy jövendőlnek valamiről, várnak valamit, amit ők soha nem fognak elérni. Soha. Ugye azt mondja Péter, hogy ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelmről profétáltak, nyomozva, hogy melyik vagy milyen időre jelentette azt ki Krisztus bennük lévő lelke. Nekik kijelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak. Nem olvasom föl az egész összefüggést, de valahol azt azért érzékeljük, hogy az a mi hozzáállásunk azért nagyon-nagyon messze van ettől. Messze van attól, hogy legyen annyira fontos az Isten dolga, még a magunké sem annyira fontos a legtöbbször. De hogy legyen annyira fontos az Isten dolga, hogy nem csak az érzelmeink által tüzelve, hanem azért, mert az Istennek igaza van, könyörögjünk azért, hogy eljöjjön az ország. Jézus erre tanított, jöjjön el a te országod, ez az ima, legyen meg a te akaratod, dicsőülj meg. Szóval csupa olyan dolgokat tanított, amiket mi utoljára rakunk a sorba, és persze Istennek nincsen gondja azzal sem, hogy mi a szükségleteinket ennyire előre soroljuk, de még abban sem vagyunk igazán állhatatosak, nemhogy az Isten országának a dolgaiba. Néha azon gondolkodok, hogy az, hogy hozzátesszük mi emberek ahhoz, hogy legyen meg a te akaratod, ez tulajdonképpen nem több, mint egy kibúvó. Számunkra egy olyan típusú kibúvó, amelyik arra ad jogosultságot, hogy ne kelljen azon gondolkodnunk, hogy vajon a kéréseinknek a meghallgatása az azért késlekedik, mert valóban ott áll mögötte az Isten, vagy azért késlekedik, mert rosszul csináljuk. Ugye Jakab figyelmeztet, hogy kéritek, de nem jól kéritek. Mert amikor kértek, azért kértek, hogy a saját hasznatokra legyen, a saját előnyötökre legyen az, amit megkaptok. Úgyhogy miközben elismerjük, hogy a legcsaládabb dolog a szív az emberben, és ezért talán mondjuk is ezeket a gondolatokat Istennek, de azért én azt hiszem, hogy sokszor nem több, mint az, hogy nem tudjuk, hogy kell ezt csinálni. Amit most mondok, az egy picit olyan, hogy remélem, hogy senki nem érti félre. Ugye Jakab azt mondja, hogy ne vélje az ilyen ember, mármint a két szívű, minden útjában állhatatlan ember, hogy nyerhet valamit az Úrtól. Most néha azt gondolom, hogy úgy oldjuk föl ezt a dolgot, hogy két szívű és állhatatlan emberek vagyunk, hogy elkülönítjük azokat a igazságokat, amikre azt gondoljuk, hogy nem fontos a motiváció. Tehát nem az a lényeg, hogy én álhatatlan szívű vagyok, vagy gyarló vagyok, és hangsúlyozom is, hogy milyen család a szív, hanem az a lényeg, hogy Isten ezt megígérte. Isten leírta a Bibliában. Ott van benne az Ézsaiás 53-ban, hogy az ősebeivel gyógyultatok meg. És folyamatosan a mai világ, a mai gondolkodás, a keresztény gondolkodás, és elindult abba az irányba, amelyik azt mondja, hogy azokban a kérdésekben, amelyek a közös értelmezés szerint mindenki megnyugtatóan állítja, hogy Isten ígéreteinek a biztos horgonya, azokban nem nagyon kell keresnünk a személyre szabást, mert azokkal egyszerűen élnünk kell. Azokat egyszerűen el kell venni. El kell venni. Ez nem motiváció kérdése, nem a szívünknek a kérdése, ez az Isten ígérete. És mi lehetünk ugyan hűtlenek, ezt olvasuk a Bibliába, de Isten hűséges marad az ő ígéreteihez, tehát a mi feladatunk egyszerűen menni előre és elvenni az ígéreteket az Istentől. Olyan, mintha a saját bizonytalanságunkat azzal hidalnánk át, hogy mivel a biztos horgony az Isten, ezért ő biztosan akarja, hogy szerencsések legyünk, ő biztosan akarja, hogy eredményesek legyünk, hogy anyagi javakban éljünk, ő akarja, hogy egészségesek legyünk, hogy hozzánk méltó párhoz jussunk, nagyon sok mindenhez. És megteremtődik az a feszültség, amit azért érzékelünk, hogy akkor most, akinek ez nem jut osztály részül, az vajon nem hisz kellően az Istenben? Az vajon nem tudja mozgósítani hatékonyan ezt a nagy ajándékot, amit Krisztusban nekünk adományozott az Isten? Ugye Róma 8 mondja, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna mindent vele együtt nekünk. Hogy ne ajándékozna. Ez egy ilyen nagyon egyértelmű kijelentés. Odaadta a fiát, vele együtt odaadott minden. Kívánom, hogy az Úr adjon ebben tisztánlátást mindenkinek. Én a magam hitéről tudok bizonyságot tenni, anélkül, hogy bárkit ezzel megkérdőjelezni szeretnék. Annyit érzékelek, hogy mi nagyon gyakran úgy tekintünk erre, hogy na adna mindent, mint egy olyan aktiválható bankbetétre, amelyhez mindannyiunknak egyforma jogosultsága van. A hívő ember jogosult arra, hogy lehívja ezt a mindent. A mennyeknek a tárházából lehívja ezt a mindent. Tulajdonképpen ilyen módon, mire észrevettük volna, bekerült az életünkbe, szerves részévé vált az, hogy jogosultak vagyunk rá. Jogigényünk van a mennyeknek a tárházára. Nem én miattam, persze, hogy nem én miattam, az én szívem, család és mi egyéb, de Jézus Krisztusért, akit odaadott az Isten, és vele együtt odaadott nekünk minden, természetes, hogy úgy éljük meg, vagy hajlamosak vagyunk úgy megélni, hogy hát akkor egyszerűen az a feladatunk, hogy ezt a mennyei csomagot aktiváljuk, mobilizáljuk, lehívjuk. Mert egyrészt igaz ez. Igaz az, hogy Isten mindent odaadott nekünk. Mindent. Mindent. Ez nem kérdés. A kérdés sokkal inkább az, hogy ezzel együtt odaadta-e nekünk a jogosultságot is, mindenfajta kontrollálás nélkül arra, hogy mi éljünk ezzel. És sokszor gondolok arra, hogy az, hogy lehullott a kárpit, és Isten megengedte, hogy belépjünk a szentek szentjébe, hogy belépjünk Istennek a tróntermében, ez egy hatalmas ajándék. De ennek nem az volt a célja, hogy belépve a trónterembe körbenézzünk, elvegyük mindazt, ami nekünk kell, és utána elegánsan távozzunk a trónteremből. A trónterembe belépés engedélye az egy óriási dolog, mert Isten valami olyasmit tett vele, amit soha nem tett korábban. Ez azt mondta, hogy engedélyt adok arra, hogy ott maradj. Engedélyt adok arra, hogy ott időzzél életed teljes idejében. Engedélyt adok arra, hogy miközben ott időzöl a trónteremben, aközben az a fény, amelyik kiárad belőlem, az a gazdagsága az én lényemnek, amelyik birtokba vesz téged, az átmosson, kitisztítson. Lehetővé tegye azt, hogy utána valami olyan sugározzon tovább a földre, aminek a forrása én vagyok, te vagy a hordozója. Te vagy az, aki csatornaként tovább árasztod az Istennek a fényét a világ felé. Én azt gondolom, hogy annyira szépek Dávidnak ezek a szavaik, amik nagyon világosan megfogalmazzák azt, hogy ő hogy tekint az erre. Azt mondja, ha seregfog is körül, nem fél a szívem. Ha háborúság tör rám, én mégis bízom. Ugye ezek az aggodalom, kétségeskedés pillanata, amiről korábban mondtam. Akármilyen körülmények vannak, a hamis bírók vesznek körbe, én mégis bízom. Egyet kérek az Úrtól, mert ez a bizalomnak a forrása. Ezért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam életem minden napján. Hogy nézhessem az Úr szépségét, és gyönyörködhessem templomában. Bizony elrejt engem hajlékában a veszedelem napján, betakar sátra rejtekében, sziklára emel föl engem. Mennyire akarunk ezzel élni? Hogy mennyire szántuk mi erre oda magunkat? Vajon tényleg ilyen érték a számunkra? És ezt kérjük, hogy ne kibejárkáló vendégek legyünk csupán ebben a sátorban, hanem maradjunk ott, mert akkor borul ránk az a búra, amiről Dávid Rámában menetelekor sokat beszéltünk, akkor borul ránk az a búra, amelyik megtart az Isten jelenlétében, akkor válik aktívvá, csak az ő jelenlétében válik aktívvá ez a bankbetét, hogy így mondjam. Nem tud az Isten mit kezdeni, hogy én ott hagyom őt, kiszaladok a világba, megpróbálok azt a kettős életet élni, hogy persze imádkozom, de azért megteszem a magam részét, de azért mégiscsak mobilizálom mindazokat az erőtartalékokat, amikről azt gondolom, hogy az enyém. Nem tud vele az Isten mit kezdeni. De ha bent maradsz a sátorban, akkor azt mondja, hogy elrejt engem a veszedelem napján, betakar a sátra jár, rejtekében sziklára emel föl engem. Alapvetően minden szükségleted ott kielégülést nyer. Miben bennünket gyakran csak tényleg a futóérzelmek határoznak meg, és aszerint tesszük azt, hogy bent vagyunk a Szentek Szentjébe, vagy éppen kimentünk onnan. Tudjátok, hogy én nekem a legkedvesebb énekeim között van ez a fenségednél nincs. Milyen?
Bonzó
be földön, és májt, tényleg az egyik vezér, gondolatsz, az csak nézlek, és csodálak, és tiszta szívből áldalak. Én magamon is tapasztalom, hogy ezek a pillanatok, amikor ezt énekeljük, hogy ott vagyok, és részese vagyok, ezek olyan magasztos pillanatok, hogy tényleg így gondolom. 100%-osan így gondolom. 1000%-osan így gondolom. És aztán utána mégis azt érzékelem, hogy véget ér egy ilyen fantasztikus, magasztos pillanat, elszéledünk, és gyakran észre sem vesszük, hogy ezzel együtt visszaléptünk arra az útra, ami a reflexek útja, a keresztény sztereotípiák útja, amelyik már régen nem az Isten jelenlétében állás, való gyönyörködés foglal el, hanem ez az és kapcsolat, hogy jó volt itt veled, Uram, de most megyek és dolgozok. Jó volt itt veled, de megyek, és most majd megcsinálom az rám eső részt. És egyébként pedig aggódok, és gürcölök, és ott vagyok előtted, és időnként azt mondom, hogy Uram, segíts! Mire Isten azt mondja nekem, hogy hát gyere be! Itt segíteni tudok neked. Ha kimész, persze akkor is tudok segíteni, de nem ez a célom, hogy te azt szokd meg, hogy csak akkor jössz be a trónterembe, amikor ég a ház, hanem az a vágyam, hogy legyél mindig a jelenlétemben, és értsd már meg, hogy ennek nem csak az az oka, hogy én ne tudnék más módon segíteni téged, hanem van egy nagyon fontos oka. Ez az az ok, hogy én elhatároztam, hogy azokon keresztül fogom meggyőzni a világot az én szeretetemről, akik elfogadták az én szeretetemet. Akik szeretnek önmagamért, akik a jelenlétemben állnak önmagamért, akiknek nincsen már más vágyuk, mint hogy lakhassam a te házadban, a te hajlékaidban, ahol még a fecske is fészket felhet, hogy otthonra talál. Ez olyan messze áll tőlünk. Mi annyira haszonélvezetre haszonélvezetre rendeztük be az életünket. Pedig rajtunk keresztül akar áradni a fény. A fény sem légüres térben terjed. A fény úgy terjed, úgy kezdődik, hogy Isten világosságot gyújt a mi szívünkben. És annyira jól megfogalmaz ugye a korintusi levél, a 2 Korintus 4-5, ezek fogalmazzák meg, hogy mert Isten, aki azt mondta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon fel, éppen azért gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Sokszor elmondom ezt a mondatot, fárasztó mondat, látom, nehéz értelmezni, de most is csak azt a példát tudom mondani, amely körülbelül arról szól, hogy képzelj magad elé egy sötét szobát. Képzeld el abban a világ mindenség legértékesebb gyémántját, drága kövét. Ő Krisztus. Ő Krisztus. A sötét szoba, a világegyetem a sötét emberiséggel, mindazzal a sötét szívekkel. És megtörténik időnként az a csoda, hogy Isten meggyújt egy-egy szívben világosságot gyújt. És abban a percben, amikor egy-egy szívben fölgyullad a világosság, akkor ez a világosság kivetül, és visszatükrözi a gyémántnak a szépségét, a gyémántnak az értékét. És amikor visszatükrözi a gyémántnak az értékét, akkor ebben a szobában lehet látni azt, hogy ott egy értékes gyémánt van. És nem valami ilyen szolgálatra hívott el bennünket, hogy lássuk, és lássák a többiek, és ugye érzékelitek ennek a tényleg nonsense voltát, hogy olyankor, amikor mi ott hagyjuk, amikor nem élünk ezzel, hanem ott hagyjuk az Istent, akkor nem tud rajtunk keresztül világoskodni az Isten dicsősége a Krisztus orcáján. Bonyolult nyelvtan összetétel, de ez a lényeg. Pedig nem kisebb a feladat. Jézus egészen világosan megfogalmazta azt, hogy azért hívott el, mert nem rejtethetik el a hegyen épített város, mert nem azért gyújtanak világosságot a lámpásban, hogy a véka alá rejtsék. Amikor kimegyünk az Isten jelenlétéből, akkor éppen a véka alá rejtjük azt, aki ő. Hanem azért gyújt világosságot, hogy lássa mindenki, aki a szobában van. De ezt magunk nem tudjuk megcsinálni. És Jézus azt mondja, hogy úgy fényeskedjék, olyan módon fényeskedjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És már megint belebotlunk ezekbe a tudottnak fél dolgokkal, hogy a jó cselekedet azok ilyenek, tudod, hogy adsz egy 20-ast a koldusnak, meg mit tudom én, meglátogatod akárkit, ami mind-mind igaz. De maga a jó cselekedet, az, hogy valamitől jó, azt Jézus egészen világosan megfogalmazza a gazdag ifjúnak. Azt mondja neki, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. És valahol a mondani való napnál világosabb, ha már a világosságnál tartunk, azt mondja Jézus, hogy a jó az, ami az Istentől származik. Minden, ami nem az Istentől származik, az nem jó. És a ti fényeskedéseteknek olyannak kell lenni ezen a világon, hogy lássák az emberek azt, hogy minden, amit tesztek, az abban gyökerezik, amit az Istentől láttok, hallottok, amit az Isten mond, mert ez az egy dolog tudja az emberiséget abba az irányba vinni, hogy igazat adjon az Istennek ő is. A szép beszéd nem tudja, a különböző szervezetek által nagy hangsúllyal képviselt olyan típusú igehirdetések, üzenetek, evangelizációk, amik mögött nem áll ott, hogy mindenki, aki ezt teszi, az bent lakozik a trónterembe. És mindig átárad rajta az Istennek a dicsősége és fényessége, és ez nem sokat tud tenni. Tudjátok, én gyakran gondolkodtam azon, hogy Erről is sokat beszélünk, hogy Jézus Krisztus el tudta mondani magáról, hogy ő soha semmit nem tesz, csak azt, amit az atyánál lát, amit az atya mond neki. Megint azt gondolom, hogy ez egy olyan igazság, aminek sokkal nagyobb a mélysége, mint sem amivel mi foglalkoznánk. Hát gondoljatok bele, hát úgy indítja János, hogy kezdetben vala az ige, és az Isten, és az ige Istennél vala, és az Isten vala az ige. Jézus Krisztus az ige. Jézus Krisztus, ha valaki, akkor Jézus Krisztus nyilvánvalóan lexikális értelemben mindent tudott. Mindent tudott. Tulajdonképpen azt mondanám, hogy ő a klasszikus példája annak, hogy az, hogy mi mindent tudunk, az Isten ajándékait teljességében ismerjük, az még mind nem elég ahhoz, hogy garázdálkodjunk Istennek a tróntermében. Az még mind semmi. Jézus még ő a saját életében is úgy élte meg, hogy miközben mindent tud, mert ő maga a tökéletes világosság, ő az Isten, meg mi egyéb, mégis éjjel-nappal, esedezésekkel könyörgött azért, mondja a zsidókhoz írt levél, aki képes arra, hogy mindenre, hogy megszabadítsa, arra, hogy segítséget nyújtson, akkor bölcsességet adjon. És mi evidenciának vesszük, hogy Jézus, Jézus, de azért Jézus félig ember. Jézusnak éppen az a fantasztikuma, hogy azt mondja róla a Filippi levél, hogy amikor ő az Istennel egyenlő vala, nem találta ragadománynak, zsákmánynak lenni az ő Istennel való egyenlőségét, hanem önszántából lejött erre a világra, fölvette a szolgai formát, magyarul nem élt az előjogokkal, magyarul nem élt azzal, hogy a trónteremet kipakolhatná, nem élt azzal, hogy 12 000 angyal, légiónyi angyalt hozhatná el a segítségére, semmivel nem élt, csak azzal, amit az atya mondott neki. És persze, tudjuk ezt, mert tudjuk azt, hogy a kapcsolatban rejtőzik igazából a jövő, meg a jelen, meg minden, mégis nehezen szánjuk rá magunkat arra, hogy megtegyük azt a lépést, amiben ráébredünk erre a óriási felelősségre, amelyik nem arról polémizál, hogy most akkor most, hogyha van hitted, akkor meggyógyulsz, vagy nem gyógyulsz meg. Nem arról polémizál, hogy akkor most jobb sorsod lesz, vagy rosszabb sorsod lesz. Nem minősít. És nekünk sem kell elfogadni a minősítést, hanem egyszerűen arról beszél, hogy arra int, vagy arra tanít, hogy állj az Isten jelenlétébe. Kérjed őt. Kitartóan kérjed őt, és választ fogsz kapni. Ha nem elég fontos ahhoz, hogy az Isten jelenlétébe állsz, nem fontos a kérésed, nem igazán akarsz az egésszel nagyon foglalkozni, csak úgy tessék-lássék, fektetsz bele energiát, akkor az eredmény is olyan tessék-lássék lesz. A válasz mindig az Istenben van, soha nem az adományokban van. Istenben minden megvan, ugye ezt mondta el a korintusi levél, hogy mindent megadott Krisztusban nekünk, de az, hogy mi ezzel milyen mértékig tudunk élni, az rajtunk múlik. Jézus hihetetlen sok energiát fektetett abba, hogy buzdítson bennünk arra, hogy kérjetek, bármit kérjetek. És persze mi azt gondoljuk, hogy a kéréseknek a célja, Jézus csak azért mondhatja azt, hogy kérjetek, hogy utána a bekövetkezésben lecsekkolhassuk, hogy milyen jó ő. Hogy ő meg is adja a kéréseinket. De gondoltatok arra, hogy tényleg ott ebben a Máté evangéliumában, a hegyi beszédben, ott ez a hármas, hogy kérjetek, keresetek, zörgessetek. Tulajdonképpen mindegyik egy gyakori cselekvéssort mond. Mindegyik arról beszél, hogy aki keres, ugye utána Lukács 15-ben mindenki ismeri a tékozó fiú története előtt azt a hármas gondolatot, az ason fölsöpri a garasi. Szóval benne van az, hogy legyél kitartó, de benne van az, hogy nyugodtan kérjél. És miért? És talán még erről szeretnék néhány szót, mielőtt, de még nincs is annyira, később befejezem, az, hogy mert jól tudja az Isten, hogy egyedül akkor és azokban a percekben, órákban tisztul az életünk, a jellemünk, az Istenhez való hozzáállásunk, amikor kérünk. Úgy értem, amikor valami szükség, és itt jön be a szükség, odahajt bennünket az ő karjaiba. Tudjátok, ott van Jób története. Polémizálás az egész. Ugye hosszú-hosszú részeken keresztül ez a kinek van igaza, ki a hunyó, ki miben bűnös, milyen az Isten, milyenek vagyunk mi emberek. Nem lebecsülendő történet, miközben Jób tiszta, tökéletes szívű ember az Isten előtt, és ezt Isten tudja. És aztán eljön a végkifejlet, és Isten valamit mond, ami nem egyszer, kérdez, és én felelek. És persze mondhatnánk azt, hogy van ebben egy ilyen fensőbb rendűség, de más van benne az én számomra. Az én számomra az van, hogy ne a barátokkal vitatkozz. Ne tőlük akard megtudni azt, hogy ki vagyok én. Ne az ő szűrőjükön keresztül akarjál engem megismerni, hanem itt vagyok, elérhető vagyok. Kérdez, és én felelek. És persze a felelet olyan, amelyik nem olyan, amilyennek mi gondoljuk. Hol voltál akkor, amikor teremtettem a fiastyúkot? Hát ez a felelet persze nem közvetlen válasz az ő szenvedéseire, de az mindenféleképpen jelzi módszertanilag, hogy Isten arra használja ezeket a helyzeteket, a mi szükségleteinket, hogy arra biztat, hogy kezdj el párbeszédet a szükség kapcsán, kérdezz, és hát elkezdek felelni. De ne rohanj el, amikor ilyeneket hallgatsz, hogy hallasz tőlem, hogy ki teremtette a kaszástyúkot. Ne mondd azt, hogy hát ez blabla, uram, hát akkor köszönöm, én itt abba is hagyom, kész. Hanem kérdezz tovább. És ha meg akarod hallani, akkor előbb-utóbb valamit meg fogsz érteni belőlem, és kitisztul a salak belőled. Kitisztul a motivációidnak a hamissága. Rá fogsz jönni, hogy a kéréseidet azért nem adtam meg eddig, meg azért nem tudom megadni pillanatnyilag, mert oly mértékben keveredik az, aki te vagy, és amit te akarsz, azzal, aki én vagyok, és ami az én célom, ami nem kevesebb, mint hogy téged használjalak arra, hogy a világosság terjedjen az emberek között. Olyan messze van a kettő egymástól, hogy én először téged kell, hogy meggyőzzelek. Először téged kell, hogy átgyúrjalak. Mert én értem, hogy neked fontos a kérdésed, meg a kérésed. Nekem is fontos. Meg is akarom adni. De azt szeretném, hogyha nem csupán egy Mikulás lennék, akihez időnként oda lehet menni karácsony előtt, és lehet tőle valamit kérni, hanem valaki olyas valaki lennék a számodra, aki mindent tud, aki minden szükségre választ ad, de nem akarom, hogy ne én bennem szülessen meg a válasz, hanem a te kis fejedben szülessen meg a válasz. Nem akarom, hogy legyen a világ plusz én. Nem akarom, hogy legyenek a te módszereid, meg a keresztény sztereotípiáid, meg legyek én, aki ez időnként beszáguldasz, elmondod, hogy mit akarsz, körbenézel, hogy ott van-e vagy sem, vagy elveszed, vagy nem veszed el, kiszaladsz, és éled tovább az életedet. A hit nem ez. A hit arról szól, hogy kérj, kérdezz, és közben tisztulsz. Én jól tudom, hogy Krisztus mindenben hasonlatos lett hozzánk, kivéve a bűnt. És ugye, ő, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. És van egy csomó olyan mondat, ami időnként azt a képzetet kelti bennünk, ha ez mind így van, akkor mi szüksége volt Jézusnak bármire is. Persze elfogadjuk, hogy példát adott például abban, hogy mindenkor imádkozni kell. Itt elmondja ugye az özvegyasszony példázatában is, mindenkor imádkozni kell. Meg tudjuk, hogy ő ezt is teszi, de kevéssé számolunk azzal, hogy vajon mit jelentett Krisztusnak az, hogy jól tudta, hogy mivel van benne emberi rész, Ezért meg kell harcolni azt a küzdelmet, hogy megértse az Istennek az akaratát. Ott kell állni a trónteremben. 33 éven keresztül minden nap, minden pillanatban ott kell állni a trónteremben, mert el tudja téveszteni. Ne haragudjatok, hogy ezt mondom, de el tudná téveszteni. És tudja, hogy nem téveszheti el. És tudja, hogy ő nem teheti a maga akaratából. És tudja azt, hogy mikor kit kell meggyógyítani. Gyógyított? Gyógyított. De fölteszem én a kérdést, hogy ő, aki minden nap ott ment el az ékes kapu előtt, amikor Jeruzsálemben volt, és látta azt a szerencsétlen sántát, akit aztán majd hónapokkal később Péter és János gyógyít meg, amikor elmondják, hogy aranyam, ezüstöm nincsen. Miért nem gyógyította meg? Hát miért nem Zsinórban gyógyított Jézus Krisztus? Mert tudta az atyának az akaratát. Tudta azt, hogy neki mi a feladata. Tudta azt, hogy most mi a feladat, és azt tette, ami az adott pillanatban a feladata volt, nem pedig azt, amit elvárt volna a sokasság. Orvos, gyógyítsd meg magad. Elmondják Názáretben, nem is tehetett csodát Jézus az ő hitetlenségük miatt. És Isten nem nyomta le a torkukon a gyógyításokat sem. Egyszerűen Jézus azt tette, ami a feladata volt. Úgyhogy kettős a feladat. Egyrészt ténylegesen az, hogy kérdezzünk. Feladat az, hogy kitartóan kérjünk. Nem unalomként, hanem mert tudjuk, éppen azért, mert tudom, hogy csalárd a szívem. Azért viszem minden nap Isten elé, mert azt mondom neki, hogy vizsgálj meg, Uram, és lásd meg, hogy van-e a gonoszságnak valami útja én nálam, ugye Dávid Zsoltár, és tisztíts ki még az én titkos bűneimből is. Ez a hozzáállás. Ezért kérünk. Mert tudjuk, hogy csak a jelenlétében fognak tisztulni a dolgaink, fogjuk jobban megérteni az Istent, fogunk jobban ráhangolódni arra, hogy mi a valós szükséglet, és kezdünk el egyre inkább azonosulni ő vele, fogunk valóban a valós szükségletekre koncentrálni, nem az árk szükségleteinkre, és válik fontossá egyre jobban az, amit ugye a mi atyánkban Jézus megfogalmaz, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, szenteltessék meg a te neved. 23 éves koromban voltam először az Egyesült Államokban. Azóta is nagyon-nagyon-nagyon közeli jó barátom egy testvér, Randy Mogler, aki akkor meghökkentett. Nála voltam, fiatalember volt ő is, mint én, és a hűtőjén ki volt mágnesezve egy lista, egy imalista. És ő mondta, hogy értem is, minden nap imádkozik. És hát nem mondtam neki, de magamban azt gondoltam, hogy rendi, hát ez olyan, mint a rózsafűzér, meg az ima malom. Hát most van ennek bármi haszna? És lehetné részben nyilván szégyeltem, hogy nekem nincsen ilyen kis ima listám, de azt azért mindenképpen meghökkentett, és most már sok év távlatából is csak hálás vagyok azért, hogy Isten a rossz emlékező tehetségem ellenére is ezt megőrizte bennem, mert valamire elkezdett megtanítani. Az pedig az, hogy miközben imádkozunk egymásért, aközben tisztul a látásunk azért is, hogy mi a másik valós szükséglete. Mi, ugye oda viszi a négy ember a barátját tele jó szándékkal Jézushoz. Leeresztik, megbontják a tetőt, leeresztik, hogy gyógyítsa meg. És elhangzik ez a Jézusi gondolat, amit akkor mond, hogy fiam, megbocsájtattak néked a te bűneid. Ismerjük az eseményeket, de komolyan érzékeljük azt, ami ebben van, hogy a valós szükségletet Jézus érzékelte, nem a négy jószándékú ember. Jézus tudta a valós szükségletet, és arra válaszolt mindenek előtt, mert ő az Isten jelenlétében állt folyamatosan, pontosan tudta azt, hogy most mit kell neki csinálni, és azt csinálta. No, annál szomorúbb, hogy amikor ez a rövid ige, amit felolvastam a Lukács evangéliumából befejeződik, akkor valami hihetetlen realizmusról beszél. Jézus utolsó mondata az egy arcúrcsapás, kéne, hogy legyen, nem az. Azt mondja Jézus, hogy amikor az embernek fia visszajön, avagy talál-e hitet a földön. És megint elmehetünk mindenfajta irányban arról, hogy mennyire erős vagy nem erős a mi hitünk, mint hogyha valamilyen mértékegységgel föl lehetne azt ruházni. De Jézus, amit mondta, ez nagyon egyszerű. Azt mondja, hogy az emberek elszakadnak a hittől. Ugye ez a 2 Tesszalonika gondolata ilyen egészen nyíltan. De valami olyasmit mond, hogy a hajtóerő, amiért az emberek kérnek, már nem a hit. A hajtóerő, amiért be akarnak menni az Isten szentélyébe, már nem az Istennel való számolás, azzal, hogy ő jó, azzal, hogy ő átformál, azzal, hogy ő mindent azért tesz, hogy 2 dolog egyszerre teljesüljön. Múltkor is mondtam talán, egyrészt, hogy ne csorbuljon az ő dicsősége, hanem átsugározzon rajtunk keresztül, másrészt, hogy az a hasznunkra legyen. Hogy Isten soha nem hágja át egyiket sem. Semmi olyasmit nem tesz, ami csak az ő dicsőségét szolgálja, mi meg fújtatunk, hogy én voltam a károsult. Persze az Isten dicsősége, de én hol vagyok? Isten ilyet nem csinál. De olyat sem csinál, hogy úgy adja meg a mi kéréseinket, hogy közben ebből nem kap dicsőséget. Hogy úgy adja meg a mi kéréseinket, hogy nem is vagyunk tisztában azzal, hogy az nem több, mint zsákmánya, hogy mi a kéréseink beteljesítését várjuk tőle. Gyors fogyasztói társadalmunk, gyorsan elmondom a kérésemet, gyorsan válaszolj rá, ha nem válaszoltál rá elég gyorsan, akkor így jártam, és maximum megnyugszok azzal a frusztrált érzéssel, hogy én nem hiszek eléggé. Sőt, mások is azt mondják, hogy én nem hiszek eléggé. Mindenki azt mondja, hogy ha jobban hinnék, akkor jobban volna. Aztán körbenézek, és azt látom, hogy úgy látszik, senki sem hisz eléggé, mert úgy leginkább nincsen. Mindenkinek csak ideái, vagy nagyon sokszor csak ideái vannak arról, hogy mit jelent a Isten jelenlétében állni. Úgyhogy tényleg ezt kívánom, hogy kérjük az Urat, hogy méltasson bennünket arra, hogy tovább végezze a munkát a szívünkben, hogy a trónterembe maradjunk, hogy csiszolja le rólunk mindazt, ami fölösleges, hogy indítson el azon az úton, aminek aztán valóban lehet az a vége, hogy jól van, jó és hű szolgám, kicsinyben voltál hű, sokra bízlak ezután. Nem csak a mennyországban, és nem majd csak a 10 városon, vagy akárhány városon, de itt ebben a földi életben is valahol így megy a dolog, hogy kitartó, hűséges, Isten kereső, az az ember, aki nem elégszik meg kevesebben, mint sem, hogy ez az idea, hogy csak nézlek, és csodálak, és tiszta szívből áldlak, hogy ez a mindennap élete legyen, nem csak egy múló pillanatnak a jó zenére való föllángolása. Ezt keresi az Úr, és kívánom, hogy ebben segítsen bennünket, mert ez elvezetett akár a valóságosan nagy dolgokhoz, amit Isten megad az övéinek. Arról is sokszor beszéltünk, hogy az, amikor Jézus azt mondja, hogy ha 2 vagy 3 egy akaraton lesztek, akármit, hangsúlyozom, akármit kértek az én nevemben, megadatik néktek. És más helyen meg azt mondja, hogy azok, amiket én csinálok, azok nagy dolgok, de ti még nagyobbakat fogtok csinálni. Körbenéztem a történelembe, nem nagyon láttam ilyen nagy dolgokat, pedig Jézus nyilván nem mondott valótlant, azt mondta, hogy mert én az Atyához megyek. És benne volt az, hogy képzeljétek el, hogy micsoda erő fog abból származni, amikor már én vagyok az Atya jobbján, a trónteremben, amikor már én képvisellek benneteket az örökkévaló előtt, amikor már a Szentlélek fog könyörögni értetek kimondhatatlan könyörgésekkel, mert ti lehet, hogy nem tudjátok, de ő tudja, hogy mit az Istennek az akarata. Szóval mindezek benne vannak, de soha nem választhatok külön attól, hogy Isten azt akarja, hogy a kéréseinket megadja, de ezzel együtt azt szeretné, hogy közben mi meg képviseljük az ő országát, az ő akaratát, az ő dicsőségét. Legyünk olyanok, mint a transformátor. Tudjátok, az a két kis vacak tekercs, amelyik nincsen úgy igazán kapcsolatban egymással, hogy érintkezési felületük lenne, de mégis az egyikben levő hatalmas erő áttransformálja a másikban lévő kicsiny erőt, és aztán utána mindenre alkalmas. Istennek a nagysága áttransformál bennünket, akkor kiárad a fény a világra, és ez mindenre alkalmas. Ha nem így volna, akkor marad az, amitől meg félünk, hogy nehogy az legyen, amit a Máté 7 mond, hogy megtanulunk ugyan nagy és hatalmas dolgokat tenni, de Isten azt mondja, hogy nem ismerlek benneteket, Jézus azt mondja, hogy nem ismerlek benneteket, mert nem azt cselekedtétek, amit az én atyám mondott. És nem a baj, nem a csodákkal volt a baj, semmi mással nem volt a baj, mint sem az, amit ő megtett, hogy egy életen keresztül mindig csak azt tette, amit az atya mondott, mi meg önállósítjuk, és időnként azt tesszük, amit mi gondolunk. Hát kívánom, hogy az Úr vigye tovább, adjon rá áldást, adjon egy jó beszélgetést ezek után, hogyha ha benne vagytok mindazokról, amikről most szó esett. Amen.